Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát hallják itt a Kontakt Rádióban, a Fáraók földjén című műsort, azon belül Venamon beszélgető rovatunkban ezúttal Kalász István.
Igen, én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, én most Anna helyett vagyok itt a stúdióban.
És a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság programjairól is szoktunk az első blogban beszélni, tehát ezt is fontos elmondani, hogy hétfőn lesz a következő ülésünk, amelyiken nem az ókori Egyiptomról lesz szó, hanem a mai Egyiptomról, a mai Egyiptomon belül is egy érdekes témáról, ami feltételezhetően nagyon sokakat érdekel, a divatról, hogyan öltözködnek ma az egyiptomiak, milyen szempontok szerint válogatják össze ruházati cikkeiket, illetőleg hogyan kombinálják őket, mit tartanak illőnek, mit célszerűnek, mi az, ami az egyiptomi esztétikai érzék szerint ma a leginkább divatos, és mi az, amit kerülni próbálnak, illetőleg mindezt miért teszik. Anvár Zsuzsanna fogja ezt az előadást tartani, és ahogy szokott lenni, a Nemzetek Házában lesz ez az előadás, hétfőn, tehát 26-án, és 5 órakor kezdődik, ez a Bajza utca 54-ben van. Tehát, kedves hallgatóink közül, ha valakit érdekel, akkor szívesen látjuk, szeretettel várjuk a kedves hallgatóinkat is.
Nos, tehát akkor én vagyok ma itt az elemis diák, a tanárból visszamegyek diákba, és ugye itt az adás előtt arról beszélgettünk, hogy érkezett egy érdekes kérdés, és miközben Hédi itt beszélt, én tudok azért kétfelé is figyelni. Szóval közben azon gondolkodtam, hogy valóban ez itt tényleg egész jópofa kérdés, ugyanis magam sem tudom rá választ. A kérdés így hangzik, hogy mi a különbség a balzsamozás és a mumifikálás között? Hát akkor halljuk.
No, ez a kérdés, ez nagyon érdekes azért is, mert mind a kettő ugyanazt jelenti, és nincs különbség a jelentésben. Ugyanarra a folyamatra vonatkozik az ókori egyiptomi halottaknak a fölkészítésére a túlvilági életre olyan formában, hogy a testet megőrizzék, konzerválják. Ugyanakkor mégis két teljesen különböző szemléletet tükröz a dolog. Tudnélik, az egyik a balzsamozást emeli ki, ami azt jelenti, hogy a testeknek a betekerése, és ez a betekerés, ez járt a balzsamok felhelyezésével. Tehát a mumifikálás...
Tehát, ha jól értem, ezek a kencék, krémek, a balzsamok. Erről beszélünk
igen,
most.
Igen, igen. És ez nagyon jellemző volt az egyiptomi mumifikálásra, hogy ne ugyanazt a szót használjam, mert az egyiptomiak úgy végezték ezt, hogy az első 40 napban magát a holt testet kiszárították, hogy meg tudjon maradni, a következő 30 napban pedig ezt látták el különböző olyan felszerelési elemekkel, amik a már kiszáradt holttest fennmaradását a továbbiakban minél természetűbb fennmaradását voltak hivatottak biztosítani.
Na most akkor rögtön jelentkezem, mint kis diák, hogy szárították ki? Kitették a napra? Hogy kell ezt technikailag elképzelni?
3000 évről van szó, 3000 év alatt sok
hát
minden
akkor
változott.
Nap azért sütött.
Úgyhogy ez is változott.
Igen.
Önmagában a balzsamozásnak a kezdetei kérdésesek, hogy mikor kezdődött, mert ez az őskorban kezdődött. Pontosabban már a Negade kultúra utolsó fázisában, tehát a Negade 3-ban vannak olyan sírok földbe betemetett személyek, akiknél látszik, hogy a fejet az külön gonddal védték, hogy megmaradjon. Tehát bekenték valamilyen dologgal, betekerték. Tehát a balzsamozásnak ez a része, ez ma is szemmel látható. Hogy előtte mit csináltak vele, vagy mit nem csináltak, azt ugye nem tudjuk, bizonyos következtetéseket le lehet vonni, és ezen következtetésekbe beletartozik az, hogy úgy tűnik, hogy ebben az időben még csak a kenőccsel való védelem, illetőleg a körültekerés volt már, mint az őskorban.
Tehát, hogy egy kicsit ilyen horrorisztikus képzetem, de mondjam a belső részeket, akkor ezek szerint a romlandó, mert ugye aki hallgatja, kedves hallgatóink, a Kontakt Rádiót, az már egyet-mást megtudhatott erről az nagyon érdekes témáról. Nos, tehát a belső részek, én tudom már, hogy a belső részek ugye azok romlottak a leggyorsabban, és azokat ugye a későbbiekben mindig kiemelték, és igen, mellé tették a holttestnek.
Tehát az őskori múmiáink között, amik egy mesterséges úton lettek fölkészítve a megmaradásra, csak a fejnél tudjuk biztosan kimutatni, hogy mumifikálás történt, a testnél még nem. A fáraók korában a IV. Dinasztia az az első olyan teljesen biztos pont, amikor tudjuk, hogy Keopsznak az anyjának biztos, hogy kivették a belső szerveit, és nem csak, hogy kivették, hanem mumifikálták is, mert elhelyezték a sírjában, tehát ezeket az úgynevezett kanopusz edényeket, amik a belső szerveket tartalmazták. Na most ezeket a kanopusz edényeket megvizsgálták, a tartalmukat is megvizsgálták, és ezekben nátron lúgot találtak. És akkor itt válaszolok tulajdonképpen.
Na most akkor
kérdésre.
A kémia tanárnőm örül, az micsoda az a nátron lúg?
A nátron lúg az tulajdonképpen nátriumhidroxid, vagyis egy nagyon erős marólúg, lúgkőnek is szokták nevezni, az iparban is, a modern mai iparban is nagyon széles körben használt, rendkívüli módon elterjedt. Nagyon sok gyárban megtalálható, de régebben szappan előállítására is széles körben alkalmazták, és a szappan készítést először az arabok a 7. század környékén kimutatható náluk, ugyanakkor az ókori Egyiptomban pedig tudjuk azt, hogy például a száj tisztítására is nátron golyócskákat készítettek, és azzal tisztították a szájukat. Meg kell mondjam, hogy nagy mennyiségben a fogyasztása az rendkívül káros, és tulajdonképpen a cselédek a múlt században elkövetett öngyilkosságainak nagyon sokszor a nátron volt az oka, tehát azt használták, úgyhogy ezért a háztartási alkalmazását be is tiltották. Ugyanakkor az élelmiszeriparban, a mai modern élelmiszeriparban is sokszor alkalmazzák, például a gyümölcsök héjának a kémiai úton történő eltávolítására, de a csokoládé és a kakaó készítése során is, sőt a karamell színezésénél is, olajbogyó tartósításánál, és egyes pékárokban is előfordul, E524-es néven nevezik. Tekintve azonban, hogy nagyon rendkívül kismértékben nagyon keveset alkalmaznak benne, így káros mellékhatása nem ismert élelmiszerek esetén. Tehát roncsolja a növényi és az állati szöveteket, a nátron lúg, ha nincsen vízben föloldva, tehát ha nátron sót nem éri víz, akkor nem lúg még. És ez a nátron só az, ami természetben is előfordult az ókori Egyiptomban.
A sót ismerték egyébként az egyiptomiak?
Persze, hogy ismerték.
Hát. Ó, bocsánat.
A tengerből nyerték a sót.
Igen, mert kedves hallgatóink, ott a Vörös tenger, ugye?
Vörös tenger is, földközi tenger is, lehetett ott válogatni, tehát azt a sót használták, illetőleg voltak szikes területek, tehát a sót azt többféle formában is ismerték.
Mint fűszert is egyébként.
Mint fűszert is. És egyébként ez a nátron só, ez nagyon érdekes, a vádi nátron róla kapta a nevét. Hogyha Egyiptom térképére gondolunk, az északi részen ott van ugye a Nílusnak a deltája, a Nílus deltának a nyugati részén ott van egy ilyen vádi, tehát a sivatag bemélyed tulajdonképpen, valamikor hajdanában még ott, mielőtt az egyiptomiak ott megtelepedtek volna, egy folyó volt, így alakult ki a vádi. Na most itt kivirágzik a só, van, hogy teljesen fehér, és akkor ezt a sót gyűjtötték össze, ez volt az, amivel a mumifikálást is végezték, és ezt a sót érdekes módon széthabjának is nevezték.
Tehát akkor, ha jól értem, Hédi, és remélem jól értem, hogy nem fog itt leégni, akkor a balzsamozás a mumifikálás része.
Igen, tulajdonképpen
része,
de az egészre szoktuk használni így,
igen.
Mert hogy elő kellett készíteni, és az előkészítés is hozzátartozik. Tehát a lényeg
de
az,
a tudósok hogy... például mumifikálásnak mondják. Tehát ha önök például szoktunk, egymás igen. között úgy szakértenek, akkor mumifikálást
szoktunk emlegetni, aminek megint egy hosszú története van, mert hogy ennek a bizonyos folyamatnak az eredménye, amikor először nátron lúgot, lúgba rakták az egyes szerveket, majd kiderült, hogy ez nagyon szétroncsolja, úgyhogy nem igazán felel meg a célnak, akkor a nátron sóba rakták, és ugye a sót tudjuk, hogy
nevességet
magába szívja, a konyhasó is, azért kell a rizszemeket belerakni, hogy ne álljon annyira össze. Tehát ez kiszívta magából a testből a nedvességet, kísérletezték, hogy ez körülbelül 40 napot vesz igénybe, és utána történt 30 napon keresztül maga a a betekerés és a különböző balzsamokkal, kenőcsökkel való bekenése a testnek, és eközben nagyon sok varázsige hangzott el, és amuletteket is helyezhettek a testre. Ezek az amulettek, ezek lehettek valódi kis tárgyacskák, lehet, hogy csak rajzolták rá, lehet, hogy csak újjal rajzolták, tehát nincsen nyoma. Van olyan, hogy növénynek a nedvével, például mirhával rajzoltak valamit rá a testre, és ezekkel mágikus módon is megvédték a holttestet a megmaradásra.
Tehát akkor összefoglalva, először kiszárították a testet, majd utána, most már akkor úgymond a haladottabb, a fejlettebb mumifikálásról beszélünk, akkor kivették a belső szerveket? Azzal kezdték, hogy akkor foglaljuk össze, hogy hogy is kell otthon mumifikálni?
Hát otthon inkább nem mumifikáljunk.
Tehát akkor semmi esetre sem, kedves hallgatóink, követendő példáról van most szó, amit a Hédi összefoglal.
Tehát a korai időben, úgy ahogy volt a test, úgy berakták először nátronlúkba, később a lúk helyett nátronsóba.
És a fejet különtették, a fej romlandó.
A legkorábbi időben, az őskorban csak a fejjel foglalkoztak, később az egész testtel. Az óbirodalom korában már az egész testtel foglalkoztak, kiszárították a testet, és miután kiszáradt a test, utána bekenték és betekerték. Na most az óbirodalmi mumifikálásban korábban még a technika nem volt olyan fejlett, tehát elég rossz állapotban maradtak meg, vannak jó állapotban megmaradt mumiák, de nagyon kevés. Királymumiák pedig gyakorlatilag nincsenek, a sírrablások következtében minden valószínűség szerint. A későbbi időben, a középbirodalom idejében már tudjuk, hogy megnyitották a testet, tehát kivették a belső szerveket, tehát azzal kezdődött ekkor, hogy a belső szerveket kivették, és azokkal ugyanazokat a műveleteket, tehát a szárítást és bebalzsamozást, betekerést, beolajozást ugyanúgy elvégezték, mint magával a testtel. Szintén a középbirodalomban végeztek először olyan műveletet, hogy az agyvelőt eltávolították, ez az, amit az orron keresztül tettek, vagy pedig itt a hátsó öreglyukon keresztül. Ebben az esetben ugye szét kellett bontani a mumiát, a fejet leválasztani, hogy most visszatérjek a fejleválasztásra, és ez rendszeressé, általánossá vált az új birodalom korában. Amikor megint további fejlődésnek lehetünk tanulni, feltetőleg folyamatosan javították a módszereket, ezeket a kenőcsöket, balzsamokat, olajokat, amiket rákentek, ezekben is minden valószínűség szerint folyamatosan történtek változások. Például az, hogy a testbe belülre is elhelyezték, mert rájöttek, hogy hiába vették ki, azért belülről mégis bomlásnak indul, mire kiszívja a só a nedvességet, addig belülre már a penész mégiscsak elindul, meg az autolézis, tehát a test lebomlása. Majd a 21. dinasztia korában újabb, nagyon komoly lépés történt, ami aztán később nem történt, hogy a bőr alá is beraktak részben homokot, részben fűrészport, meg különböző növényi tartósítószereket.
Ami szintén szívta a nedvességet.
Ami részben a nedvességet szívta, részben pedig azt a célt szolgálta, hogy mint a viasz figuráknál az életszerűség megmaradjon, mert ugye föltűnt a sírrablásoknak. Ez volt az egyik következménye, hogy kiderült, hogy ezek a mumiák, a király mumiák, 18-19-20. Dinasztia mumiái, újra kellett pólyázni őket, mert hogy az ékszereket leemelték róla bizonyos személyek, tehát a sírrablásoknak ez volt a célja, hogy minél nagyobb értékeket eltávolítsanak, hasznosítsanak, és a holttestekhez is nyúltak, tehát kiderült, hogy ráaszott csónyák ezek a mumiák, és hogy szépek maradjanak, kitömték. És valóban olyannyira sikerült ez, hogy ezek a kitömött 21. dinasztiabeli múmiák, amikor először megtalálták Henutai királynőnek a múmiáját például, teljesen életszerű volt, még a rózsaszín bőrszín is megmaradt. Rövid időn belül a levegő hatására beszürkült, befeketedett, tehát azért ez csak légmentes környezetben maradt meg, de hát a túlvilágon nem akartak a sírban látogatókat, csak a látogatók számára fönntartott felső helyen, tehát nem a sírkamrában.
Most azt kell mondjam, kedves hallgatóink, hogy ilyen kedves mosollyal, agyeltávolításról még nem beszélgettem a Hédivel, ugyanis tényleg nagyon kedves mosollyal, remélem a kameránk időközben elindult, nagyon kedves mosollyal magyarázza mindezt. De ugye most akkor térjünk azért kicsit vissza komolyabb, úgymond, hát nem is tudom, vizekre, legyen víz, tehát hogy vannak erről azért feljegyzések, hiszen hogyha a tudomány fejlődik, abban azért mindig benne kell, hogy legyen a kísérletezés is. Hogy tehát mondjuk most megint abból indulok ki, hogy valaki mondta, hogy ez a kenőcs nem jó, inkább ezt, Vagy azt, vagy amazt, vagy így kell keverni azt a, azt a krémet?
Ilyen jellegű feljegyzések nincsenek a fáraók korából, a római korból van, vannak papiruszok, amiken leírják, hogy milyen kenőcsöket kellett használni, de akkor már megint másokat használtak, mert például abban az időszakban a holtengeri olajat is használták, ami gyakorlatilag a kőolajnak egy nagyon sűrű változata. Tehát más anyagokat használtak, kémiai vizsgálatokkal meg lehet állapítani, hogy változtak ezek az anyagok, tehát ilyen módon maguk a leletek árulkodnak egy mumia vászon, hogyha lefejtik, megvizsgálják, akkor elárulja, hogy mi ivódott föl benne HPLC, meg különböző egyéb vizsgálatokkal ezt ki lehet deríteni. Másrészt viszont az egyiptomiak maguk szintén készítettek feljegyzéseket, de ezek a feljegyzések, ezek részben nagyon vázlatosak, részben pedig inkább a varázsigéket tartalmazzák, hiszen a papnak azt kellett elmondani. Az volt az, aminél nagyon pontosan kellett idézni az egyes szavakat és kifejezéseket, nem volt szabad tévedni, de azért mondom, hogy vázlatosak, mert csak maguk a emlékeztetőként maguk a szövegek lettek följegyezve, az, hogy ezt milyen hangsúllyal, milyen körülmények között kellett elmondani, azt csak ritkán írták föl. Tehát amikor fölírták, akkor tudjuk, hogy nem volt mindegy, hogy ki mondja el. Milyen állapotban volt, mondjuk tisztának kellett lenni, ez egyértelmű, hiszen minden papi feladathoz tisztának kellett lenni.
Mármint a papnak, aki mondta, az, a mondókát.
De hogy ez a tisztaság mikor konkrétan mit jelentett, mondjuk megmosdottak, le voltak borotválva, minden szőrt leborotváltak. Ez ugye az újbirodalomtól teljesen egyértelmű, és minden valószínűség szerint a korábbi időszakban is ez volt.
Vannak esetleg olyan utalások is, hogy például milyen napszakban vagy évszakban kellett akár ezt mondani?
Mindegyik meg volt határozva. Tehát a templomi rituáléban is lehetett tudni, hogy reggel, délben, este mit kellett mondani, az Isten szobor öltöztetésekor, amikor az ételt elítették. Tehát ez mind nagyon, nagyon pontosan, teljesen szabályozva volt. Itt semmiféle eltérés nem lehetett, mert hogyha a rítusban valamit nem jól csinálunk, akkor nem történik meg, amit várunk, már pedig a rítusoknak az volt a lényege, hogy a halotti rítusnál, hogy a halottul virág életét biztosítjuk, a templomi rítusnál, hogy az isteneknek a kedvében járjunk, megtegyük mindazt, amit ők kívánnak, hogy aztán ők a mi világunkban fenntartsák a rendet, hogy a mát uralkodjon, nehogy káosz legyen a földön.
Igen, ám, de azért úgy megint úgy a kis diák úgy fölkönyököl bennem, hogy hát nem csak a szövegek maradtak fent, hanem hát ezek szerint fönnmaradtak a receptek is. Akkor az szájról szájra hagyomány alapján folytatódhatott? Tehát a recept ismerete?
A recept igen, ugyanúgy, mint ahogy a papi működési szájról szájra járt. Tehát voltak dolgok, amik a képzés...
Hiszen ott már írásbeliség is volt.
A képzés az Egyiptomban úgy történt, hogy volt egy alapképzés, mindenki megtanult, aki hivatalt akart betölteni, tehát papi hivatalt, vagy akár orvosi, építészi, földmérői, tehát valamilyen hivatalt be akart tölteni. Mindenkinek meg kellett tanulni először írni, olvasni. Ez egyértelmű volt. A hierátikus szövegekkel kezdték, tehát a kézírással kezdték, és a nyomtatott betűnknek megfelelő hieroglifírás csak később következett. Miután megtanultak írni, akkor jött a következő, a középfokú képzés, hogy úgy mondjam, amikor már szakosodni lehetett, tehát különböző szakterületeknek a tudományát tanulták meg, megtanulták a matematikát, megtanulták az orvostudományt, megtanulták a mágiát, megtanulták a rítusokat, a templomi rítusokat, ez mind-mind külön tudomány volt, és hát most csak néhányat emeltem ki. Ezeknek az alapjait is megtanulták, de ezt már úgy tanulták meg, hogy ezt nem az iskolában, tehát a perátban, hanem ezt az életházában, részben szakkönyvekből, ahol a lényeg volt leírva, itt majd a receptekről néhány szót ejtek, hogy ezek mit jelent abban az esetben. Másrészt pedig, mint egy famulus rendszer, ugye ez a rendszer a középkorban is élt, inasok meg famulusok vették körül a mestereket, a mester körül voltak, és eleinte még semmi mást nem csináltak, csak figyelték a mestert, és amikor a mester azt mondta, hogy add ide ezt, meg azt, meg amazt, akkor azt odaadták a kezébe. vagy kisöpörtek a mester házában. Tehát teljesen hétköznapi olyan dolgokat csináltak, amit bárki megcsinálhatott volna, de fokozatosan egyre több mindent láttak, és egy idő után a mester azt mondta, hogy most tartsad ezt vagy azt, amikor mondjuk öltöztette a szobrot, akkor már tarthat. Bemehetett a szentélybe, és ott tartotta azt az edényt, amiből a mester a megfelelő kenőcsöt kivette. És akkor látta, hogy a mester
ezt hívják azt hiszem most gyakorlati oktatásnak a mai pedagógia.
És szépen egy idő után ő maga egy bizonyos részét megcsinálta, aztán egyre többet, eleinte felügyelettel, aztán már önállóan, és aztán a bonyolult eseteket is. Tehát ezeket nem írták le. Ezért van az, hogy most visszatérve a receptekre is, templomi receptek is, templom falakon is fönnmaradtak, igaz, hogy a Ptolemaiosz korból, és biztos, hogy nem ugyanazok, mint amiket mondjuk az új birodalom korában használtak, vagy még korábban, de ugyanazokon az elveken nyugszanak, és ugyanolyan módszerrel jegyezték föl, azaz vésték ki a templom falába is, a füstölőszereket például.
Igen, de akkor az értékrendben, tehát hogy azért jött belőlem ez a kérdés, hogy tehát a receptnek ugye nem nagyon van nyoma, szinte semmi, ha jól értem, semmilyen írásbeli nyoma nincs. De a mondókákat, azokat viszont mégis leírták. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy mind a kettő ugyanolyan fontosnak számított, a mondókat talán még fontosabbnak?
Mind a kettő nagyon fontos volt. A receptnél a hozzávalókat leírták, tehát hogy milyen anyagok vannak, miből mennyit kell venni, és utána címszavakban, hogy összekeverni, átpasszírozni, meginni. Vagy mondjuk azt írták, hogy főzni, négy részre osztani, minden nap inni. Vagy 10 napig kenni. Tehát ilyenek, tehát nagyon szükszavúak a receptek, vannak kivételek is, de nem az a jellemző. A varázsszövegeknél meg maguk a szövegek vannak, mondom azt, hogy ki mondja, milyen ruházatban, mit tart a kezében például, előzőleg hogyan készült föl rá, ki mosta-e a száját például, illatosította-e magát, elvégzette valamilyen szertartást, ezt nem tudjuk, holott biztos, hogy ilyenek is voltak, mert például az orvosi papíruszoknál van olyan szertartás, amit a kenőcs fölhelyezése előtt kellett elvégezni az orvosnak. Azért, hogy saját magát védje, mert nehogy az a betegségdémon, amit ő a kenőccsel elűz, az öbelé költözzön. Tehát nehogy megfertőzze magát, mondanánk ma, racionális ésszel.
Na most ugye ide nincs fölírva a stúdió falára, de van egy intelmünk nekünk is, hogy időnként zenét kell adni. Akkor most meg is nyomom ezt a gombot, és akkor megszólal a zene, de mielőtt elindítanám, akkor utána a zene után pedig beszéljünk akkor, mert jött egy ilyen kérdés is, hogy mit, hogyan ünnepeltek az egyiptomiak, és főleg, ami a lényeg, ugye a magyar embernek meg főleg, hogy mit tettek akkoriban az ókori emberek. Igen, ez még mindig itt a Kontakt Rádió, és akkor folytassuk. Tehát beszéltünk arról, hogy a balzsamozás és a mumifikálás hogyan is függ össze. Beszéltünk kicsit arról, hogy milyen mondókákat kellett elmondani a papoknak a mumifikálás közben, alatt, után, előtt, nem is tudom pontosan. Inkább közben?
Közben, feltétlenül közben. Tehát úgy zajlott, hogy miután kellően kiszáradt a test, utána először bekenték, és a bekenés közben mondták el egyébként, nem akárhogy kenték, az ujjakat külön kenték, a fejet külön kenték, más kenőcsökkel a lábat külön, és utána az egész testet, és mindegyiket miután bekenték, és közben mondták a mondókákat, utána betekerték, meg volt szabva, hogy milyen irányba kell, milyen szalagokkal, csíkokkal, szóval nem akármilyennel lehetett, az is meg volt határozva, közben mit mondanak, és mikor ez megvolt, akkor jött a következő testrész, ahol ugyanezt elvégezték. És egyre nagyobb egységeket kentek be, és így lett a végén, hogy az egész testet a végén egybe tekerték be, az utolsó nagy réteg.
Jó, hát akkor ezután, a mumifikálás után térjünk át rögtön szerintem az evésre, de hogy azért mégse ennyire durva legyen, hogy mit tettek az egyiptomiak.
Közben legyen még, amit
hírek, jöjjenek egy kis hírek.
Elmaradtak. Tehát a legutóbbi ülésünkön Toma Pál az arab országok és azon belül Egyiptom gazdaságával és a két oldalú, tehát magyar-egyiptomi gazdasági kapcsolatokról tartott előadást, amelyik előadás nagyon jól sikerült, ami abból is kiderül, hogy 2,5 óra lett a meghirdetett 1 óra helyett. Annyira nagy volt az érdeklődés, tehát annyira sok kérdés érkezett részben Toma Pálhoz, részben pedig az egyiptomi nagykövet úr is ott volt.
És aki már volt itt vendég a Kontakt Rádióban.
És hát hozzá is érkeztek kérdések, és ő nagyon kedvesen ezekre a kérdésekre válaszolt. Na most az előadást én nem fogom most elmondani, annál is inkább nem, mivel jövő héten fölrakjuk a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapjára.
Aminek a címe?
Tehát www.mept.hu, MEPT, mint Magyar Egyiptomi Baráti Társaság rövidítése, természetesen csupa kisbetűvel, és ott majd a gazdasági infopultnál, tehát a kultúra rovaton belül van egy gazdasági infopult, ott lehet megnézni, és mindazokat a kivetített diagramokat és egyéb magyarázatokat elolvasni.
Ez egyébként írott formában lesz fent, vagy hangfájlként letölt?
Írott formában. Tehát nem lesz hangfáj, a képek lesznek, tehát az egyes dia képek, amiket kivetítve magyarázott Toma Pál, pontosabban nem kivetítette, hanem kinyomtatva kaptuk meg, és úgy is tudta mindenki követni az előadást. Úgyhogy erről ott lehet majd bővebben tájékozódni. És akkor most térjünk vissza.
Jó, jöjjön az evés.
Tehát az étkezéssel kapcsolatban itt én hoztam magammal sok mindent.
Hát ez egy aggasztóan nagy lista ott, ahogy látom, igen. Kedves hallgatóink, Hédi ugyanis mindig nagyon pontosan, akribikus, gondossággal készül.
Mivel erre a kérdésre föl voltam készülve, ezért hoztam magammal ezzel kapcsolatos anyagot, és pedig egy olyan anyagot, amiben vannak valódi receptek is. Ezek a receptek már a római korból származnak, Apiciusnak a szakácskönyvéből.
Bocsánat, hogy közbevágok receptek. Megint, tehát, hogy szeretem tanárként, hogy tehát ezek egyiptomi receptek, amelyek egy római ember jegyzeteiből származnak. Jó.
Olyan recepteket válogattam ki, amik az alexandriai közegben, tehát Egyiptomon belül jöttek létre, mint tipikus alexandriai receptet jegyezte föl őket.
Tehát lopj egy kecskét, kezdődik.
Nem egészen így kezdődik. De mielőtt ezekre a receptekre rátérnék, azért azt elmondanám, hogy ugye Egyiptom 3000 évéről van szó, ez alatt nagyon sok változás történt az étrendben is, tehát tudjuk például azt, hogy a kezdetektől fogva fogyasztották a fügét, a szikomorfügét, a datóját, a krisztustövisnek a termését, a lótusznak a termését.
És amit mindig mindenki elmond, hogy a fokhagyma milyen fontos szerepet játszott.
És nagyon sok zöldséget is ettek az egyiptomiak. Nagyon szerették nem csak a fokhagymát, hanem a konyhai fejes hagymát is, és a póréhagymát is. Tehát ezeket is nagy-nagy előszeretettel fogyasztották.
Na jó, mondjuk el talán egy szép receptet, hát ha itt a húsvéti ünnep valakit inspirál és megpróbálja megfőzni.
Na jó, akkor legyen először egy recept, egy szendvics recept, mégpedig...
Tehát most egy hamburger receptet hallunk Egyiptomból?
Hát nem éppen hamburgert, mert ez most olyan lesz, ami mondhatnánk azt, hogy vegetáriánus. tehát hús nincsen benne. Nagyon érdekes és nagyon szokatlan és megdöbbentő tulajdonképpen, aminek majd még utána akarok egy kicsit alaposabban járni, mert így hangzik, hogy belesz ki egy alexandriai kenyeret. Tehát ez nem egy lepénykenyér, hanem ez egy cipóra kell gondolni, mint mondjuk
a zsömlére. Tehát hasonlít kicsit az állaga, a konzisztenciája
annak a zsömlére.
A zsömlére.
Tehát olyasmire kell gondolni, mint a mi zsömlénk. Áztasd ecetes vízbe. Tegyél a mozsárba borsót, mézet, mentát, fokhagymát, friss koriandert, sós tehén sajtot, vizet és olajat. Hűzs le hóban, és szolgáld fel. Tehát magyarul csináltak egy pástétomot, és ennek a pástétomnak az anyagait sorolják föl. És ecetes alapú volt, és volt benne, egyszerre volt benne a sós tehén sajt, ami ugye sós, és az édes méz, ami meg édes, tehát nagyon szokatlan ízkombináció.
Azt hiszem, erre szokták azt mondani, ha az ember nem tudja, hogy hogyan is írja le, akkor a pikáns jelző szokta előrántani zavarában.
Na, úgyhogy ez például egy nagyon érdekes recept, amit tipikusan alexandriainak nevez, de amiből mindjárt kiderül az is, hogy milyenek voltak az egyiptomi receptek, most ugye nem orvosi recept, vagy balzsamozási recept, mint amiről a zene előtt szó volt, hanem egy konyhai recept, mert hát azt a mintát követi ez is. És az is kiderül, hogy nagyon sokféle dolgot használtak az egyiptomiak, és ezeket nagyon jellemző volt az, hogy összetörték őket, tehát por alakban hasznosították. És miután itt a friss koriandert kiemeli, hogy friss, ebből is látszik, hogy a koriandert egyébként szárítva használták.
Ami egyébként meglepett ebben a receptben, hogy szinte minden adott ma is. Tehát igen, semmi olyan extravagáns dolgot nem kérnek. De akkor, tehát mit ettek általában? Mi volt a jellemző az ókori egyiptomi konyhára?
No, tehát ez az, amit elkezdtem mondani, hogy különböző korszakokban különböző dolgokat ettek és fogyasztottak. Kezdetektől megvoltak ezek a már említett növények. A középbirodalom korában biztos, hogy gyarapodott az ételeknek a sora, mert hogy nagyon sokan betelepedtek Szíria-Palesztina területéről, és biztos,
kultúrák találkozása.
Biztos, hogy hoztak magukkal új dolgokat is, de ezek úgy tűnik, hogy nem váltak jellemzővé, tehát egy-egy tájétel, ahol letelepedtek azon a vidéken.
Vajon azért nem, mert nem termett meg Egyiptomban az, amit hoztak, vagy inkább idegen volt tőlük?
Feltetőleg azért, mert igaz, hogy elég sokan betelepedtek, de ők mégis kisebbségben voltak, és az általános szemlélet miatt inkább ők egyiptizálódtak, ők alkalmazkodtak. Tehát megőriztek bizonyos szokásukat, a kereskedelem révén bejutottak olyan ételek, italok, alapanyagok, amik egyébként Egyiptomban nem termettek meg, nem voltak még meg, és ezt saját használatukra el is fogyasztották nyilván, de az egyiptomiak, őket nem akarták utánozni az ő ételeiket, italaikat.
Tehát ez olyan, mintha a kínai konyhában a marha pörköltet kérném lassan, ugye?
Tehát számukra nem volt.
Kédirázó fejét, kedves hallgató.
Nem volt érdekes. Viszont az új birodalomban egy nagyon komoly szemléletváltozás következett be, amikor is az egyiptomiak észrevették azt, hogy nem csak más világ van Egyiptomon kívül, hanem ennek a más világnak vannak olyan pozitív dolgai, amit nekik is érdemes követni. Tehát tudatosan átvettek dolgokat.
Mert egészséges volt, mert mi volt vajon ennek az oka? Ugye általában minden ilyen átvételnek valami mélyebb tartalmai magyarázata is kell, hogy legyen.
Tulajdonképpen az, hogy Egyiptom egy világbirodalommá lett, egy olyan birodalommá, amelyiknek a határai délfelé a Nílus negyedik kataraktájáig terjedtek, tehát a mai Szudánnak a felső felé a teljes egészében Egyiptomhoz tartozott, és észak felé egészen Kis-Ázsiáig, az Orontész völgyéig egyiptomi fennhatóság alatt voltak a területek, tehát egy ország lett. Egy olyan ország, ahol mindenki felett uralkodni kellett, ahol sokan megfordultak, ahonnan a királyi udvarba is rendszeresen nem csak érkeztek vendégek, hanem ott éltek. A király feleségei között is voltak külföldiek. Divattá vált, hogy a hárembe a kisebb királyok lányaikat elküldték feleségnek. Még főfeleség is lett olyan, aki idegenből származott. Tehát...
Bocsánat, hogy közbevágok, én szeretek így közbevágni. Ez nagy dolog volt, hogy kívülről jövő rangra emelkedett?
Ez egy szemlélet, tehát végül is igen, ez egy nagy dolog volt, mert a korábbi időben ragaszkodtak az egyiptomi származáshoz, hogy ők ne idegenek kerüljenek be oda, hanem ők maguk bezárkoztak, és kifelé, északi irányban, tehát szír-palesztin területek felé megépítették a fejedelmi falat, azt a nagy falat, ami elzárta őket. Tehát tudatosan szeparálták magukat az egyiptomiak, alacsonyabb rendűnek tartott idegenektől. Most az új birodalom korában pedig ez az elzárkózás megszűnt, kinyílt a világ, kíváncsiak lettek rá, és a kíváncsiságnak az eredményeképpen kipróbáltak dolgokat, és kiderült, hogy azok jók. És maguk is alkalmazták, átvették. Az öltözetben ugyanúgy megnyilvánul ez a nyitás, mint például a zenében, a táncban, és az étkezésben is. És az étkezés, mivel megnőttek az igények, sokan akartak már mondjuk gránátalmát enni, nem csak kuriózumként egy-egy gránátalmát úgy 10 éves távlatban megnézni, hogy jé, hogy néz ki, és tényleg ez ehető, hanem rendszeresen. Ami azt jelentette, hogy egyrészt nagy mennyiségben kellett behozni, másrészt elkezdték honosítani. Tehát megtelepítettek, Egyiptomban is gránátalmát például ebben az időben vezették be, termelték a rendes, a mi általunk is ismert almákat, almás kertek voltak. Azokat is telepítették. Mondjuk az alma nehezen viselte azt az éghajlatot, tehát amikor az új birodalom után jött a harmadik átmeneti kor, és kevesebb gonddal tudták művelni a drága gyümölcsöt, az elvadult és kipusztult. Magától nem termett meg. De mondjuk a gránátalma megmaradt. Vagy a mandula, az is ekkor került be Egyiptomba, ekkor telepítették.
Jó, de hát én ugye itt...
És akkor ennek megfelelően ették is, és különböző új ételeket is találtak ki, amikbe ez belekerült.
De ugye a kérdés úgy is hangzott, hogy ünnepek alkalmával más volt akkor ezek szerint, ha ünnep volt az étel, mint a hétköznapokban? Tehát akkor képzeljünk el egy ünnepet, mondjuk egy középosztálybeli, Édi megint nevet, tehát egy jobb módú egyiptomi polgárt, hogy zajlott ez az ünnep? Mit tettek? Előétel, utóétel, halat késsel, szabad-e, stb.
Igazából azt tudjuk, hogy ünnepekkor mit tettek, hogy a hétköznapokban mit tettek, arra következtetni tudunk csak. Tudnélik, az egyiptomi olyan ember volt, aki szeretett minden jót megörökíteni, hogy a túlvilágon is része legyen benne. Ugye az ünnepi étrend az volt az igazán jó, azt örökítették meg, tehát a sírokban, a képeken, ezeken a bizonyos ábrázolásokon, ahol a halotti lakomát fogyasztja a sír tulajdonosa, vagy az Istennek fölajánlják a halotti lakomának a részeit, csupa olyan dolog van, amit ünnepekkor fogyasztottak. Nyilván olyan dolgokat is ettek ünnepekkor, zöldségeket például, amit máskor is ettek, de más mennyiségben, és amikor kevés olyan ábrázolás van, de azért van olyan ábrázolás, amikor például főztek, nyilvánvalóan a finomabb ételeket főzték a túlvilági életük számára. Tehát tudjuk például, hogy nagy kondérban megfőzték a halat, a húsokat megfőzték, és madarakat is fogyasztottak, részben egészben, részben pedig feldarabolva, és ilyen nagy ünnepekkor különleges élményben lehetett része a szegényebb embereknek is, mert a nyílt tűzön nyárson forgatták például az ökröket is, és kaptak belőle ők is, tehát ők egyébként ilyenhez nem jutott. Tehát a szegényebb rétegeknél a hús az, ami az ünnepi étrendhez hozzátartozott. Önmagában a húsnak a léte, a sült hús, a nyílt tűzön égetett hús, vagy a vízben megfőzött hús, és minden valószínűség szerint olajban vagy zsírban is főztek ki húst.
اللوم عليا اهو ده الصعوبات اللي كان ملكش حق ملكش حق اللوم عليا تلوم عليا ازاي يا سيدنا
بينا وخير بلادنا ماهوش في ايدنا تلوم عليا ازاي يا سيدنا وخير بلادنا ماهوش في ايدنا قولي عن اشياء تفيدنا وبعدها بقالهم عليا بلا أوروبا ما في شي أحسن من بلدي دي المركب اللي بتجيب أحسن من اللي بتودي يا اسطى بشندي ويا سلمى يا سلمى يا سلمى رحنا وجينا بالسلام خفيف الروح بيتعاجب بيتعاجب برمش العيني والحاجب خفيف الروح
خفيف الروح بيتعاجب بيتعاجب برمش العيني والحاجب خفيف الروح
غمز لي مرة بعيونه لقيت الحب مضمونه حرامي كنت انا اخونه انا اخونه وعشقي يومي واجد خفيف الروح أحب حتى في الخصام أحب
حتى في الخصام
أحب 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 حتى في الخصام وبعد وبعد عني يا ناس حرام أحب
حتى في الخصام
أحب
حتى في الخصام
أحب حتى في الخصام وبعد 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 عني يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس حرام أحب
حتى في الخصام
ما دمت أنا بها
Kedves hallgatóink, önök tehát a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjént hallják ismét, csak Venemont beszélgető rovatunkat, amelyikben Kalász Istvánnal az egyiptomi gasztronómiáról beszélgetek, a korábbi részben, mint emlékeznek, volt szó mumifikálásról, utána áttértünk az ételekre, különböző fajtájú ételekre, amiket az egyiptomiak fogyasztottak, illetőleg Apicius szakáskönyvéből egy alexandriai receptet olvastam föl, amelyik egy szendvics volt, nagyon modern szendvics formájú étel, de természetesen nem csak ilyen tettek az egyiptomiak, és nem csak a hellenisztikus Alexandriában ettek ételeket, hanem korábban is. Ezeknek a korábbi ételeknek azonban nem ismerjük a receptjeit, tudjuk azonban, hogy milyen alapanyagokat használtak föl, illetőleg ábrázolások alapján tudjuk azt, hogy milyen módon készítették el az ételeket. Arról is beszéltünk, hogy ünnepek étrendje egy kicsit más volt, mint a hétköznapiaké, az ünnepi ételek között, különösen a szegényebb rétegeknél jelentős változás volt az, hogy itt húst is ettek, tehát kondérokban és nyárson sült húsokat is fogyasztottak, amihez egyéb alkalmakkor a hétköznapokban nem jutottak hozzá.
A politikában mindig benne van ez, hogy a szegény népnek is adni valamit. Volt egy ilyen szociális ötlete a fáraónak, hogy néha a népnek is lakomát kell rendezni, hogy ne zúgolódjon, hogy jól lakjon, hogy örüljön?
Hát ez nem annyira azért, hogy ne zúgolódjon, meg jól lakjon, meg örüljön, hanem mert az isteneknek tetsző dolgot kell tenni, és ilyenkor nagyon nagy mennyiségű áldozatot mutattak be az isteneknek. Hatalmas mennyiségű, több ezer marhát, különböző madarakat, zöldséget, tehát annyira sok mindent adtak az isteneknek, halmoztak föl az oltáron, hogy az egyiptomiaknál ugye az áldozat az azzal járt, hogy miután az Isten elfogyasztotta azt, amit ő elfogyasztani kívánt belőle, akkor a többit a papok kapták meg munkájuknak a béreként, mert ugye pénz nem volt, az ő juttatásukként. Akik aztán ezt tovább vitték, és értékesítették olyan módon, hogy becserélték másra. És ilyen módon szépen mindenkinek jutott belőle valami. Na most a nagy ünnepeken nagyon nagy volt az áldozatoknak a mennyisége, és akkor nem csak a papok részesültek abból, amit az Isten meghagyott, hanem más néposztályok is, és a szolgálóknak is bőségesen jutott, még marha is, ami kifejezetten egyébként az előkelők asztalán volt, akik persze akkor ünnepeltek, amikor ünnepelni akartak, amikor alkalmat találtak rá, és nagyon sokszor találtak erre alkalmat. Részben voltak a vallási ünnepek, amit mindenki megünnepelt, a templomi ünnepek tulajdonképpen, ilyenkor voltak ezek a nagy húsosztások, amikor mindenki hozzájutott húshoz, és szeszes italhoz is, nem csak sörhöz, mert ahhoz hozzájutottak a szegényebbek is a saját háztartásukban, hanem mondjuk borhoz is hozzájuthattak, vagy a sörnél a finomabb fajta sörökhöz, hiszen sokféle sört készítettek az egyiptomiak, és voltak drága sörök, meg olcsó sörök.
Mint ahogy manapság is.
És hát voltak más szeszes italok is. Tehát ilyenkor sok mindenhez hozzájutott mindenki. Most az előkelők meg, amikor úgy érezték, tehát ezeken a templomi ünnepeken kívül, amikor úgy érezték, hogy valami fontos esemény történt a családban, olyankor is ünnepeltek, és ugye nagyobb ünnepek voltak ezek, mint a szegényebb rétegeknek az ünnepei, amik esetleg csak ünnepélyes keretek között, de a hétköznapi ételekkel történt.
Akkor ezt úgy kell elképzelnünk, hogy mondjuk bent a palotában ünnepelt a felsőbb réteg, az előkelőségek talán, és akkor ugye kint az utcán egyszerűen a szegényebbek is, a munkások, a kézműve, az iparosok is kaptak egyszerűen húst, tehát kihozták, vagy ott vágták hát, le
ezek a nagy templomi ünnepek, ezek úgy zajlottak, hogy voltak megfelelő szertartások, mikor ezek a szertartások véget értek.
És mindenki jó éhes volt már.
Akkor utána történt az ételosztás tulajdonképpen, illetőleg bizonyos ételeknek az elkészítése, mert ugye nyersen ajánlották föl az állatokat, tehát azokat utána még meg kellett sütni. Meg volt olyan étel, ami Szudánban ma is van, a belsőségeket. Fölforrósítottak köveket, és ilyen grill ételt készítettek tulajdonképpen, csak nem grill rácson, hanem olyan módon, hogy a nagyon forró köveket tűzből kivéve, pálcákkal meg egyebekkel, rárakták ezeket a belsőségeket, és átforrósodott kövön megsültek, megforgatták. Ha kezdett kihűlni a kő, akkor jött az újabb, és aztán utána ezt is fogyasztották. Tehát ez egy...
De most az ünnepség, ugye említette Hédi, hogy a sör és a bor. Hát mind a kettőben van alkohol. Ittak az egyiptomiak? Tehát hajlamosak voltak arra, hogy mondjuk úgy becsicsentenek? Hiszen ugye ma például tilos az alkohol, ugye az iszlám országaiban.
Igen, de ez még egy korábbi időszak. Sokféle alkoholt fogyasztottak az egyiptomiak, és tulajdonképpen magának az alkoholnak a fogyasztása az nagyon pozitív dolognak tekintették. akármilyen körülmények között a mértékét, az egy más kérdés volt.
Tehát, hát igen, mindig a mérték, igen.
Tehát voltak olyan rituálék, például Háthor istennőnek, Dendera úrnőjének volt egy olyan ünnepe, ami a részegség ünnepe. A nevében is benne van, hogy itt a rítushoz hozzátartozott, hogy annyit kellett inni, hogy lerészegedjenek. Hiszen a részegséget ünnepelték. Vannak ábrázolások is, ahol hányó nők is vannak, tehát nem csak férfiak, nőknél is ez megtörtént. Tehát néha a rítus részét képezte az, hogy részegre, ahogy mondani szoktuk, a sárga porigita magát valaki. A hétköznapi életben viszont ezt negatívan értékelték, nem volt jellemző, ha mégis megtörtént, akkor ezért leszitták az illetőt, illetőleg, mint az intelmekből kiderül, a részeges embereket nagy évben kerülték. Szóval álltak vele.
Azért is érdekes, mert én éltem Németországban, és ott például a farsangi ünnepnek nagyon nagy hagyománya van, ugye ez több napon át tart, és akkor furcsa módon, tehát a legostobább nyárspolgár is hirtelen kivetőzik, és kifordul önmagából, és alsógatyában majdnem táncol az utcán, ha nem lenne olyan hideg. Tehát akkor ilyen értelemben teljesen elválasztódott mondjuk egy ünnep alatti viselkedés a hétköznapoktól? Lehet ezt így mondani?
Minden ünnepnek megvolt a maga liturgiája, megvolt a maga rendszere, és ebben a rendszerben, hogyha mondjuk a részegség ünnepe volt, akkor természetes volt, hogy lerészegednek.
És hogy a németeknél a farsangi időszak alatt elkövetett, hát hogy is mondjam, azt amit, azt nem számították bele az év többi napjain való viselkedésbe.
Igen. De mint mondom, a hétköznapi életben más mérce volt, mert kerülték, szóba se álltak az olyan embere, még a barátai is magára hagyták, ezért intik a írnoknak tanulókat, hogy ne legyenek részegek, nehogy úgy járjanak. Tehát ebből tudjuk, hogy hogyan viszonyultak a részegséghez. De azt is hozzá kell tenni, hogy azt is tudták, hogy a részegségnek vannak következményei a másnappal kapcsolatban is, tehát rosszul lét meg különböző egyéb gondok, és éppen ezért orvosságok is vannak, a másnaposságnak a kurálását szolgálják.
Nagyon okos nép lehet ez egyébként, illetve lehettek. És milyen receptek? Kíváncsian hallgatom.
Zsíros dolgot kellett. Tehát zsíros dolgot és folyadékot, az volt a lényege ezeknek a recepteknek, és hashajtót.
Ami egyszerűen tisztítja
a szervezetet. Igen.
Jó, hát most már mindjárt vége az adásnak. Van még, ha jól látom, 3-4 percünk. Akkor van még valami, Hédi, vagy
gyorsan, akkor
esetleg még egy receptet?
Még hal szósz receptet gyorsan megkeresem, hogy ha valaki esetleg... Na, egy tökről készült receptet találtam most hirtelenjében, úgyhogy azt fölolvasom. Nyomd ki a megtisztított tököt, szórd meg sóval, és helyezd el egy lapos serpenyőben. Törd meg a borsót, köményt, koriandermagot, friss mentát, és assza föltid a gyökerét. Öntsd le ecettel. Adjál hozzá jerikói datóját. Ez a jújube. Törd össze mézzel, ecettel, likvámennel, sűrűre főzött musttal, és keverd össze olajjal. Öntsd a szószt a tökre. Miután felforrt, hinsd meg borssal, és szolgáld fel. Tehát ez egy tök recept volt, a tököt, ahogy készítették, és megvan a hal. A
halat... Akkor halljuk.
Háromféle halszószt jegyzett föl Apicius, amik Alexandriára voltak jellemzőek. Az egyik úgy szól, hogy alexandriai szósz sült halhoz. Bors, száraz hagyma, lestján, kömény, oregano, zellermag, kimagozott damaszkuszi szilva, mulzum, ez a mézes bor, tehát mézbor, vagy mézsör, ecet, likvámen, téfrútum és olaj. Forrald fel. Na most több szó volt, az előbb már említettem ezt a bizonyos likváment. Ez amikor a halakat úgy tartósították, hogy sóba rakták, tehát sós hal volt. Fűszereket is rakhattak hozzá. Most ezt amikor kifőzték, akkor ennek egy nagyon sós leve volt. Ez a sós lé a likvámen. A défrutum az pedig a must, ami be volt sűrítve. Tehát ezeket kellett még hozzá keverni, hogy igazán jó szósz legyen belőle, ez szerint. Egy másik alexandriai szósz, bors, lestján, friss koriander, magvazott szőlő, bor, aszubor, megint ez a likvámen, tehát a hallé, és olaj, ezt kellett fölforralni. A harmadik pedig bors, lestján, friss koriander, hagyma, ezek ugye standardek voltak. Most is magvazott damaszkuszi szilva jön hozzá, de ecet és olaj. tehát ecetes hallevet készítettek, ezeket kellett fölforralni, és belerakni a palacskát ebbe a szószba.
Hívj egy utolsó kérdés. Készítettek valamikor úgy kíváncsiságból egy ilyen ókori receptet?
Igen, sőt, most hirtelenében nem jut eszembe, de Aquincumban van egy étterem, amelyik rendszeresen szokott Apicius recepteket készíteni. Tehát az ókori recepteket ma, és Gorziumban, hogyha valaki elmegy, ott is van egy étterem, a tárc mellett van ugye Gorzium, római kori település.
Az M7-es mellett, kedves hallgatóink, Balaton felé, hogyha valaki nem
ott,
tudná.
Ott meg kifejezetten római kori recepteket lehet fogyasztani, na most ezek azért egy kicsit modernizálva vannak, de mégis a római kori ízeket azért tükrözi.
Én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, de időnk sajnos lejárt, mert ez a fránya mutatót mindig mozog a fali órán.
Jó, akkor már csak egyetlen egy dolgot.
Úgyhogy én el is búcsúzom, kedves hallgatóink.
Nem csak Alexandriában ettek ilyen dolgokat, hanem máshol is, mert Naukratiszból meg Athénaiosz azt jegyzi fel, hogy sok húsfogást vízzel készítenek ott el, lábakat, fejeket, füleket, állkapcsot, és a beleket és a nyelvet is megfőzik. Tehát ezeket is megfelelőképpen elkészítve főzték meg. No, miután az időnk lejárt, akkor ezzel be is fejezem, süteményekre így nem jutott idő, de majd egy másik alkalommal, hogyha érdekli kedves hallgatóinkat, kérem, hogy akkor jelezzenek, írjanak, tegyenek föl kérdéseket, és akkor most búcsúzunk, és nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek a jövő pénteki viszontlátásig.
Legyen a vendégünk.
Zenefolyam a kontakt. Zenefolyam a kontakt. Zenefolyam a kontakt. Zenefolyam a kontakt. Zenefolyam